Rádió Egyetem. Borbély Gábor előadását közvetítjük az ELTE bölcsészkaráról. Az előadás címe Aquinói Szent Tamás metafizikája.
Múlt órán Aquinói Tamás metafizikájáról beszéltem. Az egyszerű szubstanciákig jutottam el. Aquinói Tamásnak a De ente et essentia, a létező és a lényeg, a létezőről és a lényegről a című írásáról beszéltem. És hát egy jó néhány alapfogalmat elmondtam, ami az írásban szerepel. Ugye ott tartottunk, hogy az egyszerű szubstanciák. Tamás három típusát említi itt ebben a szövegben az egyszerű szubstanciáknak. A lelket, az intelligenciákat és az első okot, ami azért különös, mert ezek közül kettőről nem gondolja, hogy szubstanciák volnának. Tehát sem a lelket nem tartja szubstanciának, sem pedig az első okot nem tartja a szubstanciának. Különböző okokból nem szubstanciák ezek. A lelket azért nem tartja a szubstanciának, mert a lelket szubstanciális formának tekinti. El fogom mondani, hogy mit jelent. A mai órán már beszélni fogok azokról a vitákról, azokról a lélekfilozófiai vitákról, amelyek az 1200-es évek közepétől egyre intenzívebben zajlottak a nyugati világban, főleg a Párizsi Egyetemen. Tehát beszélni fogok arról, hogy mit jelent az, hogy szubstanciális forma, de minden esetre a szubstanciális forma az nem szubstancia, az egy forma, az maga nem egy szubzisztens, szubzisztáló dolog, hanem valaminek egy aktív principiuma. Az első ok az pedig azért nem a szubstancia, mert az Isten az nem szubstancia a Aquinói Tamás szerint. Ugye a szubstanciák azok olyan dolgok, amelyek az úgynevezett elsődleges szubstanciák, azok aktuálisan létező valóságos dolgok, a porfőriószi struktúrában megjeleníthetőek. Az Isten az valami transzcendens valami. Következésképpen nem lehet szubstancia. Persze analogikusan mind a lélekről, mind az első okról lehet mondani, hogy szubstanciák, nyilvánvalóan így használja Aquinói Tamás a kifejezést itt, de az egyszerű szubstancia tulajdonképpen értelemben az az intelligencia. Ez az intelligenciákat elkülönült szubstanciának is nevezi Tamás, azért elkülönültek ezek, a szubstancia separata, mert el vannak különülve az anyagtól, nincsen anyaguk egyáltalában. Most érdekes módon az az álláspont, hogy az intelligenciáknak, tehát a hold alatti világon kívül létező immateriális létezőknek, azoknak egyáltalán nincsen semmiféle anyaga, érdekes módon ez az álláspont, ez nagyon sajátos álláspontnak számított abban az időben, amikor Aquinói Tamás ezt a szöveget írta. Tudnélik, az általános meggyőződése az volt a teológusoknak a 13. század közepe felé, hogy az intelligenciáknak van anyaga. Komolyan? Látom, megdöbbenést váltott ki ez a drámai bejelentés. Azt gondolták, a legtöbb teológus azt gondolta, hogy van anyaga az intelligenciáknak. Bár ezt az anyagot, ezt a spirituális anyagnak gondolták, tehát nem érzékelhető anyagról beszéltek az intelligenciák anyaga esetében, hanem valamilyen spirituális anyagról. Senki ne kérdezzem, vagy nyugodtan meg lehet tőlem kérdezni, hogy mi lehet akkor az a spirituális anyag, hogyha nem lehet érzékelni. Nem tudom. Mindenesetre két nagyon fontos forrása volt ennek az elméletnek a középkorban. Az egyik egy nagyon-nagyon autoritatív szerző, Szent Ágoston volt, aki több helyütt is említett az írásaiban valami ilyesmit, hogy spirituális anyag. Ugye a De Genesis ad Litteram című Genesis kommentárjában, valamint a Vallomásokban is beszélt ilyenről. Ugye a Teremtés könyvének egy helyének az interpretációja alapján sötétség borította a mélységeket, megkülönböztette a testi és a spirituális anyagot, és hát nála is, mint majd később a középkorban is, a spirituális anyag, ez a közvetlenül nem érzékelhető anyag, ez valamiféleképpen a véges, de nem érzékelhető létezők individualitásának a magyarázatát volt hivatott. De ezek, mondom, ezek csak, szinte csak megjegyzések a Szent Ágostonnál. Minden esetre ezeket a megjegyzéseket a középkorban ismerték. És hát a másik szöveg, ami nagy hatású volt, az Avicebronnak, egy zsidó filozófusnak a Fons Vitae, latinul Fons Vitae címen ismert, az Élet forrása címen ismert műve, amely egy ilyen neoplatonikus, univerzális, hülémorfista elméletet adott elő, tehát minden, ami létezik, e szerint, kivéve Istent, de beleértve a lelket és az intelligenciákat is, anyagból és formából áll, e szerint az írás szerint, és ezt sokat olvasták a középkorban, és nagy hatása volt a teológusokra is. Summa summarum, a teológusok a Tamás idejében körében elég általános volt az a meggyőződés, hogy az intelligenciáknak van anyaga, bár ez nem az általunk közvetlenül ismert érzékelhető anyag, hanem valamilyen spirituális anyag. Tamás amellett érvel itt a diétett eszenciában, hogy ilyen anyagról nem lehet beszélni, viszont ennek kapcsán rögtön persze egy olyan problémával szembesül, amivel azok a teológusok, akik elfogadták, hogy ilyen anyag létezik, azok nem kellett, hogy szembesüljenek. Tudnék azzal a problémával, hogy akkor mi individualizálja azokat a dolgokat, amelyeket itt elkülönült szubstanciának tekint, vagyis mi individualizálja a lelket, az intelligenciákat. Hát, ha elkülönült szubstanciának tekintjük az Istent, akkor persze az Isten nem sorolható ide, majd azt el fogom mondani, hogy miért nem. És hát a lélek sem igazán, mert a lélek, mint említettem, szubstancia és forma, tehát alapvetően mi individualizálja az intelligenciákat. Azt láttuk a múlt órán, hogy a hold alatti világ fizikai létezőinek az esetében, a keletkező és a pusztuló dolgok esetében Tamás azt az arisztotelészi elméletet pikkeli föl, hogy az egyediségnek az alapja az anyag. Tehát az fizikai individuális dolgok azok azért individuálisak, azért különbözőek numerikusan, mert hogy anyaguk van, egy konkrét meghatározott anyagban realizálódik a forma, és ezt teszi az individuális dolgokat. Mi a helyzet azokkal a létezőkkel, amiknek nincs anyaguk? Azok nem individuálisak? Ha nem individuálisak, mondja Tamás, akkor nem különböztethetők meg egymástól, és nem különböztethetők meg az Istentől, mert hogy akkor mi különböztetné meg őket? Ugye? Akkor nem tudjuk őket megszámlálni, akkor nincsenek egyedeik, akkor nem lehetnek különbözőek. Márpedig különbözőek, következésképpen valami más alapja kell, hogy legyen az individualitásuknak, mint ami a fizikai a szubstanciák esetében ez a principium. Tehát nem az anyag az individualitásuk alapja, de akkor micsoda? És akkor ennek a problémának az elemzése kapcsán a Tamás elővezet egy olyan elméletet, amit az ő nevéhez szoktak kapcsolni, és hát egy ilyen meglehetősen sajátos, disztinktív, ha van ilyen szó, nem tudom. Tehát, hogy egy ilyen eléggé sajátos tomista elméletnek szokták ezt tartani, a létezés és a lényeg valóságos különbözőségének az elméletét. Tamásnak az a tézise, hogy az egyszerű elkülönült szubstanciák is összetettek, kivéve az első okot, noha nincs anyaguk, és az összetételük az úgy néz ki, hogy létezésből meg lényegből vannak összetéve. Hát ez egy abszolút absztrakt metafizikai elmélet. Mi az, hogy valami létezésből meg lényegből van összetéve? Hogy lehet emellett, hogy lehet érvelni egy ilyen elmélet mellett? Ugye hát ez, ha azt mondom, hogy egyáltalán nem intuitív, hogy azt gondolnánk a bármilyen dologról, hogy létezésből meg lényegből van összetéve, akkor nem mondtam szinte semmit. Tamásnak mégis van egy érve emellett, ami a következőképpen néz ki. Itt a handoutban rekonstruáltam ezt az érvet, ez megtalálható magában a DNT-t eszenciában is. A handout második, harmadik oldalán lehet olvasni a rekonstrukcióját. Tehát az érvnek az első premisszája az, hogy mindaz, ami hozzátartozik egy adott dologhoz, és nem része az adott dolog lényegének, vagy magával a lényeggel azonos, vagy pedig kívülről járul hozzá a dolog lényegéhez, összetételbe lépvén vele. Én már itt följavítottam egy valamilyen értelemben a Tamásfél szöveget, mert az eredeti szöveg az nem tartalmaz olyan elemeket, amelyek pedig kellenek ahhoz, hogy ez a premissze egyáltalán használható legyen. A második premissze az az, hogy bármely eszenciát elgondolhatunk anélkül, hogy gondolnánk valamit a létezéséről, ha bár egyetlen eszencia sem gondolható el az eszenciát alkotó részek nélkül. El tudjuk például gondolni azt, hogy mi az ember, anélkül, hogy figyelembe vennénk, létezik-e a valóságban, vagy el tudjuk gondolni azt, hogy mi a főnix, még akkor is, ha tudjuk, hogy ilyen valóságosan nem létezik. Tehát a második premissza, ugye ez már csak egy értelmezés vagy kiegészítés volt, amit itt elmondtam, tehát a második premissza még egyszer, bármely eszenciát elgondolhatunk anélkül, hogy gondolnánk valamit a létezéséről, következésképpen, és ez a konklúziója ennek a meglehetősen egyszerű szillogizmusnak, következésképpen a dolgok létezése nem része a lényegüknek, a dolgok létezése az különbözik a lényegüktől. Hát mindenféle viták voltak aztán a későbbiekben arról, hogy akkor most ezzel az érveléssel most igazából mit akar állítani, azt, hogy konceptuálisan meg tudjuk különböztetni a lényegüket a létezésüktől, vagy hogy valóságosan is különböznek ezek. Hát azt gondolom, hogy legalábbis az intenciója az kellett, hogy legyen, hogy valamilyen valóságos különbözőséget mutat meg, mert hogy az, hogy azt gondoljuk, hogy ezek a dolgok különböznek a dolgokban, de valójában nem különböznek, az nem fogja megalapozni nekünk azt, hogy individuálisak legyenek ezek a szubstanciák, csak akkor, hogyha magukban, ezekben a szubstanciákban is van ilyen különbözőség. Ugye az individualitásukat kifejezetten arra alapozza, hogy van bennük valamilyen különbözőség. És hát egyébként is elmondja, hogy ez a különbözőség azt jelenti, hogy potenciálisak is, meg aktuálisak is, vagyis hát van bennük potencialitás, ahogyan Tamás fogalmaz. Azaz lehetnek másmilyenek is, mint amilyenek valójában, hogy lefordítsuk ezt egy kicsit érthetőbb nyelvre. A potencialitás az eszenciával azonos, a lényeggel azonos ebben az esetben, az aktualitás pedig a létezéssel azonos. A létezést azt egy ilyen aktusként értelmezi Aquinoi Tamás, és hát látszik egyébként, ez nem nincs közvetlenül jelen az érvelésben, de azért nagyon könnyen észre lehet venni az érvelésben a teológiai elemet, tudnilik azt az elemet, hogy a dolgok létezése az nem egy ilyen, hogy mondjam, az nem egyszerűen egy ilyen egzisztencia, hogy a dolgok ott vannak, aztán kész, hanem a létezésük az olyan, hogy az hozzájárul a lényegükhöz, a létezésüket azt kvázi kapják valahonnan. Tehát a létezés az egy ilyen, a tomista filozofusok úgy szoktak fogalmazni, hogy egy ilyen dinamikus elem, és hát mondom, ennek van teológiai összetevője is ennek az elméletnek. Mindegy, akárhogy is, és ezt most nem fogunk itt belemenni, hogy akkor mi a helyzet ezzel az érveléssel, és hogy egyáltalán bármit lehet-e kezdeni ezzel az érvel, meg főleg a konklúziójával, tehát hogy a dolgoknak különbözik a létezés meg a lényege, mindegy, Tamás azt állítja, hogy ez így van, és úgy gondolja, hogy ez alkalmas arra ez az elmélet, hogy megkülönböztessük az intelligenciákat egymástól és az intelligenciákat az Istentől. Ugye az Istenre ez a dolog Tamás szerint nem áll, Istenben azonos a létezés meg a lényeg, bár mi ezt nem tudjuk. Abban az értelemben, hogy nem tudjuk megmondani, hogy mi az Istennek a lényege. Tehát az Anselm-féle érv, az Isten érv az működne, Tamás szerint, hogyha tudnánk, hogy mi az Isten, de azt nem tudjuk, hogy mi az Isten, következésképpen az Anselm-féle érv nem működik, ugyanakkor azt állíthatjuk a másik oldalon mégiscsak, hogy az Istenben azonos az eszencia meg a létezés, mondja Tamás. És hát itt viszonylag hosszan érvel emellett, és aztán még amellett is érvel, egy ilyen kozmológiai istenérv típusú érvel, a hatók fogalmára alapozott érvel, hogy az Isten az létezik is, ténylegesen. Az Isten az tiszta aktualitás, mondja, abban nincsen potencialitás. Ugye amiben van potencialitás, az már különbözik. A különbözőségnek az alapja az, hogy az aktualitás meg a potencialitás az különbözik egy bizonyos dologban, bármilyen obskurus módon hangozik is ez. Az Isten az tiszta aktualitás, semmi potenciális nincsen benne. Ez tulajdonképpen actus purus. Ezt lehet olvasni néha, hogy, a, hogy ez az istenség, Aquinoi Tamás szerint ez ezt jelenti, a potenciálitás teljes hiányát, a tiszta aktualitást. Ez a tisztán aktuális valami, ez ugye egy ilyen tökéletes lény továbbra is, mint amilyen az általunk megszokott középkori teológiában, ahogyan az istenség kiszokott nézni, az egy tökéletes lény szokott lenni. Még akkor is tökéletes lény, hogyha közben megjegyzik a szerzők, hogy azért persze nem tudjuk mi ezt a tökéletes lényt megismerni. De attól azt még tudjuk, hogy ez teljesen tökéletes és tisztán aktuális valami. Hát ennyit szerettem volna körülbelül az Aquinoi Tamás féle metafizikáról. Hát ez a nagy részét összefoglalta annak, amiről a DNT eszencia szól, és hát a legfontosabb téziseit Aquinoi Tamásnak. Tehát még egyszer kiemelném, két különösen fontos elem van ebben az írásban, és hát mind a kettő az individualitáshoz kapcsolódik. És egyébként ezek kifejezetten gyenge pontjai a tamási metafizikának. A későbbi középkorban ezeket a teóriákat nagyon sokat bírálták. Az egyik ugye az, hogy az anyaga a principium individuationis, a második pedig az, hogy az összetett szubstanciák esetében az anyaga principium individuationis, a másik pedig az, hogy az elkülönült szubstanciák esetében, amelyeknek nincsen anyaga, semmiféle anyaga nincsen, az egyediség alapja az, hogy az eszencia, a lényeg, ami potenciális, és a létezés, ami aktuális, az valóságosan különbözik ezekben a dolgokban. Miután az intelligenciáknak már befejeztem volna, de ezért most még eszembe jutott még egy dolog, ezzel kiegészíteném, ami fontos az 1270-es elitről határozott szempontjából is, hogy ugye miután az intelligenciáknak nincsen anyaga, ezért egy fajon belül nem lehet megkülönböztetni intelligencia egyedeket, úgy, ahogyan az összetett szubstanciák esetében meg lehet. Emlékezzünk csak a Porphyrios féle fára, ott ugye a legalsó species, az infima species alatt individumok vannak, az individumokat az anyaguk különbözteti meg, és ezek az individumok, ezek eszenciálisan azonosak, csak az akcidentális tulajdonságaikban különböznek. Most az intelligenciáknál, miután nincsen anyaguk, ezért minden egyes intelligencia egyed, mert ugye egyedeik vannak, hiszen ez a fajta létezés lényeg különbözőség, amiről beszéltem az előbb, ez jellemzi őket, tehát minden egyes intelligencia egyed egy-egy fajta alkottamás szerint. Ezt valamiért nem szerették a korban, úgyhogy el is ítélték 1277-ben ezt az állítást. Ugye a korábbiakban már beszéltem arról, hogy a Párizsi Egyetemen 1255-től kezdve a korábbi tiltásokat föloldották, amelyek arra vonatkoztak, hogy Arisztotelésznek bizonyos írásait, a természetfilozófiai és a metafizikai írásokat nem lehetett oktatni az egyetemen. Tehát attól kezdve az oktatás részét képezték ezek a szövegek, és mindenféle olyan problémát megvitattak, amely ezeknek a szövegeknek az értelmezéséhez kapcsolódott. Azt is említettem, hogy amikor Aquinoi Tamást a dominikánus rend másodszor is visszaküldte Párizsba, az 1260-as évek végén, akkor olyan vitákban vett részt Tamás egyebek mellett, amelyek éppenséggel az arisztotelészi természetfilozófiának és a metafizikának az interpretációjához kapcsolódtak, hogy hogyan lehet ezeket értelmezni. És arról is beszéltem a múlt órám, meg talán az azelőtt is már, hogy az egész egyetemi életet nagyon úgy tűnik mindenféle szövegek alapján. Egyfajta skizofrénia jellemezte abban az értelemben, hogy ugye az Artész fakultás magisztereinek az volt a dolga, és kvázi a munkaköri leírásukban az szerepelt, hogy akkor tanítsák Arisztotelészt. 1255 óta ugye Arisztotelész természetfilozófiáját és metafizikáját is. A tanítás az azt jelentette, hogy az adott kontextusban meg kellett nézni, hogy egy adott szöveget milyen módon lehet interpretálni, milyen interpretációs lehetőségek vannak egy adott szövegnek a vonatkozásában, és hát azok a tudományelméleti keretek is adottak voltak, amelyek ezeket az interpretációkat meghatározták, erről beszéltem már a múltkor. És hát ilyen körülmények között folytatták a filozófusok a kutatásaikat, de hát azt kellett látniuk, hogy ez ellenállásba ütközik, és hát ez nem volt teljesen világos, hogy miért, hiszen ők csak a munkájukat végezték. És hát a szövegeinken is látszik, hogy ők persze realizálták, hogy itt valami nincsen rendben, de ugyanakkor az a meggyőződés is látszik ezeken a szövegeken, hogy ők korrekt módon művelik a tudományaikat, akkor, amikor egyáltalán nem foglalkoznak a teológiai elvárásokkal, amelyek összekapcsolódhatnak valamilyen módon az általuk interpretált szövegekkel. Tehát ez egy ilyen nehéz helyzet lehetett, és sokak számára ez valószínűleg egzisztenciális értelemben is egy rendkívül komoly kihívás volt akkor, hogy az arisztotelész szövegeket interpretálni kellett, és közben folyamatosan érzékelték, hogy persze az a világ, amit az arisztotelész szövegek leírnak, az nem pont ugyanaz a világ, mint amit mondjuk a katolikus hit, ha van ilyen, de mondjuk az ortodox valami a struktúrák elénk tárnak. Tehát nehéz volt a dolguk, és egy csomó helyzetben úgy tűnik, hogy egy idő után külső nyomásra föl is kellett adniuk az álláspontjukat. Ugye erről szólnak az elítélő határozatok. A viták azonban egészen addig, amíg az elítélő határozatok napvilágot nem láttak, szabadon zajlottak, és ezek között a viták között az egyik a legfontosabb probléma, vagy egyik legfontosabb vitatott kérdés az emberi lélek miben létének a kérdése volt. Ugye általában a lélek miben létének a kérdése, mi a lélek, de ezen belül is az emberi gondolkodó lélek miben létének a kérdése. Ugye az, hogy mi a lélek, mindig is természetesen komoly kérdés volt. Emlékeznek talán arra a kis levélre, amit 12. században írt Avendaut, a zsidó filozófus, a Johannesnek, toledói érseknek, Avicenna de animájának a fordítása kapcsán. Ugye már ott is arról van szó, hogy a latinok nincsenek tisztában azzal, hogy mi a lélek és mi jellemzi a lelket, és ezért kell lefordítani Avicennának a de animáját. Hát nem csak Avicenna de animáját, hanem Arisztotelész de animáját is lefordították és megismerték a későbbiekben. Tehát ezekből a szövegekből azért valamilyen meglehetősen konzisztens kép rajzolódott ki azzal kapcsolatban, hogy mi a lélek. A meglehetősen konzisztens az akart lenni, aminek szántam, nem teljesen konzisztens kép. Arról, hogy mi a lélek, és a problémákat alapvetően az emberi lélek jelentette, illetve Arisztotelész de animájának, meg más szövegeinek azok a passzusai, amelyek az emberi gondolkodó lélekre vonatkoztak. A gondolkodó lelken belül is a gondolkodó lélek részre, az értelemre, amelynek nem volt teljesen tiszta a szerepe abban a rendszerben, amit Arisztotelész egyébként a lélek filozófiájában előadott. Tehát ez egy állandó probléma volt, a 12. század közepén is már probléma volt, de a 13. században is probléma volt. A 12. század közepén alapvetően azért, mert nem voltak szövegek, amiket ezzel kapcsolatban, autoritatív szövegek, amiket ezzel kapcsolatban el tudtak volna olvasni, vagy nem nagyon voltak. A 13. század közepén pedig azért, mert ugyan már voltak ilyen szövegek, de nagyon sokféleképpen lehetett értelmezni azt, amit Arisztotelész a lélek gondolkodó részével kapcsolatban előad. Arisztotelész szerint a lélek az egy forma, általánosságban egy forma. Azt írja a De animában, a Lélek című művében, hogy ha tehát általánosságban minden lélekről kell valamit állítanunk, akkor azt mondhatjuk róla, hogy a szervekkel bíró természeti test első teljesültsége, mármint a lélek, a szervekkel bíró természeti test első teljesültsége. Ezért nem is kell kutatnunk, hogy egy-e a lélek és a test, ahogyan azt sem kutatjuk, hogy egy-e a viasz meg az alakja. Nos, általánosságban megmondjuk, mi a lélek, ugyanis, hogy a szabályszerűség értelmében vett szubstancia. Ez pedig az ilyen és ilyen testnek a mi volta, mintha csak valamely szerszám, például a balta természeti test volna. Ennek ugyanis a balta volta lenne a szubstanciája, és ez lenne a lelke is. Ha pedig ez különválnék tőle, nem volna balta többé, csak névleg, írja Arisztotelész. Tehát ugye itt a balta hasonlat, a balta az egy artefaktum, azt az ember csinálja, valamilyen célt szolgál a balta, valamilyen funkciója van a baltának, a fát lehet vele hasogatni, már aki elég ügyes, az például fát tud vele hasogatni. A balta hasonlat az azt mutatja, hogy a lélek az ilyen funkcionálisan értelmezendő. Ha a balta voltát elvennénk a baltából, mondja Arisztotelész, akkor már csak ekvívok értelemben nevezhetnénk azt, ami marad baltának. Ugyanabban az értelemben nem, csak eltérő értelemben, mert hogy akkor azt a funkciót, ezt már nem tudná betölteni, ami éppenséggel abból fakad, hogy ő balta. Miután a lélek forma, és formaként egyesül a testtel, ezért nem probléma a lélek és a test kapcsolata egy ilyen funkcionális megközelítésben, mondja Arisztotelész. Ugye ezek egyek. A lélek az egyik principium, az anyag, meg amivel összekapcsolódik, az a másik principium, ami az egy szubstanciát megformálja, ami maga a lelkes dolog. Mindenféle lelkek vannak, minden élőlénynek van lelke, és annak megfelelően, hogy a lélek milyen élőlényben van benne, ha szabad ilyen térbeli metaforákat használni ebben az esetben, annak megfelelően különböző funkciókat látnak el a lelkek. Tehát a növények lelke az nem pont ugyanolyan funkciókat lát el, mint mondjuk az állatoké, vagy pedig az emberé. Ugye a legmagasabb rendű lélek a keletkező és a pusztuló dolgok világában az az emberi lélek, ami a vegetatív és szenzitív és mozgató funkciókon kívül még egy olyan funkcióval is rendelkezik, amivel az alacsonyabb rendű lelkek nem tudnélik a gondolkodó képességgel. Most, hogyha ezt a lelket nézzük, akkor általánosságban véve, Arisztotelészt követve, erről a lélekről is azt kell elmondani, amit az összes többi lélekről, hogy tudnélik a testnek a formája, és hogy a test ugyanabban az értelemben már nem test akkor, hogyha ez a lélek külön válik tőle. A test ebben az értelemben potenciális létező. Ez a kép az emberi lélekről, ez alapvetően különbözik attól a képtől, amit egyébként a középkorban megszoktak a filozófusok meg a teológusok. A megszoktak az arra vonatkozik, hogy a mindenféle egyéb forrásaik, azok nem arról számoltak be, hogy a lélek, és ezen belül is az emberi lélek, az pusztán csak egy forma, egy természeti testnek a formája. Ez nagyon idegen gondolat volt a számukra, és egyébként abszolút nem volt konzisztens a vallásukkal. Mármint, hogy ez a gondolat még önmagában konzisztens lehetett volna, meg az is lehetett, de hát ugye ebből a gondolatból következhetnek olyan dolgok, amik már nem konzisztensek. Például az, hogy az élőlény pusztulásával az élőlénynek a lelke is elpusztul. Ugye ez a gondolat, ez nem összeegyeztethető a lélek halhatatlanságának a gondolatával, bármit értünk is a lélek halhatatlanságán. Vagy nem bármit, de majdnem bármit. Az a kép az emberi lélekről, ami ebben az időben úgy tűnik, hogy eléggé bevett volt, az az emberi lelket nem a test formájaként jelenítette meg, reprezentálta, hanem önálló szubstanciaként. Ez egy ilyen platonikus emberkép volt. Ugye az arisztotelészi emberkép az úgy néz ki, hogy az emberi lélek a testnek az emberi testnek a formája, és ez a két principium, ez szubstanciális egységet alkot az emberben. A platoni kép az meg úgy néz ki, hogy a lélek az egy szubstancia, meg a test is egy szubstancia, és ez a két szubstancia, ez valahogyan összekapcsolódik. Most már csak az emberről beszélek, ugye? Tehát hagyjuk a többi élőlényt, szegényeket, most beszéljünk csak az emberről. Mostantól kezdve, mert hát ugye az ember, az emberkép az a fő probléma, mit gondolunk az emberről. Tehát a platoni vagy platonikus emberkép az valami módon mindig ezen a szubstancia dualizmuson alapult. Ezt jól ismerjük a filozófiából, tehát ennek mindenféle verziói vannak, És hát az a verziója, ami a középkorban megjelent, az alapvetően patrisztikus forrásokon alapult. Azt mondtam, hogy Pláton magát nem nagyon olvasták, a Timaiosz kivételével nem is fértek hozzá semmilyen Pláton szöveghez közvetlenül. Új platonikus szerzőkhöz már igen, tehát ugye náluk olvashattak dolgokat a lélekről, meg hát Szent Ágostonnál. És Szent Ágostonnak az emberképe az sokkal inkább platonikus volt ebben az értelemben, vagy ebben az aspektusa sokkal inkább platonikus volt, mint arisztoteliánus. Tehát itt megjelenik ez az arisztotelészi lélekfilozófia, és van egy ilyen általánosan elfogadott emberkép, ami egy ilyen szubstancia dualizmuson alapul, egy ilyen dualista emberkép, ahol ezek a szubstanciák, ezek akcidentálisan kapcsolódnak össze. A két idegen valami, két különböző természetű dolog összekapcsolódik egy emberben, és valahogyan ezek egymás mellett meg együtt működnek. De hát alapvetően a lélek az egy másik világhoz tartozik, és ez, neki a test ugye az börtön, stb. Ezek a dolgok, ezeknek jól kibélelt helye volt abban a világképben, ami a középkori teológiának, meg filozófiának a világképe volt. Szóval nehézségeket okozott az arisztotelészi struktúra beillesztése ebbe a képbe. Egy további probléma volt az, hogy Arisztotelész maga nagyon különös dolgokat írt az értelemről. Tehát egyrészt általában azt írta minden lélekről, amit itt felolvastam, de ugyanakkor az emberi lélekről és az emberi léleknek egy bizonyos részéről meg nagyon furcsa dolgokat írt. Azt írja például itt a handout második oldalán lehet néhány ilyen passzust olvasni. Azt írja például a De Animában, a Lélek című írásában, hogy az észről, hogy ezt fordították, ez a nous, és ezt fordították a középkorban intellektusnak, tehát az észről, azaz az elmélkedő képességről mindez idáig semmi sem világos. Úgy látszik azonban, hogy ez a léleknek külön neme, és egyedül ez képes elkülönülni, ahogy az örökkévaló a mulandótól. Hoppá! Na ez hogyan illik bele abba a sémába, amit láttunk? Hogyan illik bele Arisztotelésznek a lélekről, a lélek miben létéről kialakított elméletében? Az, hogy a léleknek valami külön neméről van szó, ami képes elkülönülni, mint az örökkévaló a mulandótól. Úgy tűnik egy kicsit, egy első nekifutásra, hogy mintha itt megjelenne egy ilyen különálló valami. Egész idáig arról beszéltünk, hogy a lélek az egy forma, a testnek a formája. Itt meg van valami, ami külön nemű a lélektől. És el tud különülni tőle. Aztán egy további passzus, azt írja a De Anima harmadik könyvében 4.36.17.23. Ez az ész elkülöníthető, hatások által nem érintett és keveretlen, mint hogy lényegénél fogva működés. Itt már a nuszon belül is megkülönböztet a kétféle, egy aktív és egy passzív valamit, a aktív és passzív észt. Ezt a középkorban intellectus possibilisnek és intellectus agensnak, cselekvő értelemnek és potenciális értelemnek szokták alapvetően fordítani. Tehát a cselekvő értelem elkülöníthető, hatások által nem érintett és keveretlen, mint hogy lényegénél fogva működés. Lévén elkülönített, egyedül ez az, ami, és csak ez az, ami halhatatlan és örök. Mondja az Arisztotelész szöveg, ide írtam a latinul tudóknak a középkori latin fordítását is, de ezt most nem kell felolvasni. Aztán a De Generatione Animalium, az állatok keletkezése című írásban meg azt írja Arisztotelész egy helyen, a második könyv harmadik fejezetében, hogy egyedül az ész az, ami kívülről jön be, és isteni. A kívülről jön be az arra utal, hogy a keletkező és pusztuló dolgok világától, a hold alatti világtól különböző a helyről érkezik, tehát a kozmosznak egy másik részéből érkezik, ahol nem keletkező és pusztuló dolgok vannak, és valamilyen értelemben isteni. Ugye, tehát itt egy hatások által nem érintett lényegénél fogva működő, immateriális, isteni, örökkévaló dologról van szó az ész esetében. Hát ez egyáltalán nem illik bele abba a képbe, amit egyébként a dianimában a lélekről olvashatunk, mert ez nem forma. Az egész biztos, hogy ez nem forma, vagy ha igen, akkor azt meg kell tudni valahogy magyarázni, hogy ez hogyan lehet az. Tehát ez egy nagyon-nagyon nehezen értelmezhető passzusok ezek, és hát értelemszerűen persze a kommentátorok, az Arisztotelész kommentár irodalom egy jelentős része nagyon sokat foglalkozott ennek a problémának a megoldásával, hogy hogyan lehet konzisztens módon interpretálni Arisztotelészt ebben a témában. Hogyan lehet olyan értelmezését adni a dianimának, ami egyfelől figyelembe veszi Arisztotelésznek az általános lélek meghatározását, és azt ugye Arisztotelész a lelket formának tartja, és egy ilyen funkcionális valaminek tartja, de nem önálló létezőnek, nem szubstanciának tartja az egyik oldalon, a másik oldalon pedig az emberi lélek esetében elkezd valami nagyon furcsa immateriális képességről beszélni, ami oké, egyrészt, mert miért nem lehetne egy ilyen képessége egy formaként fölfogott léleknek, de ugyanakkor erről a furcsa immateriális képességről erről azt is mondja, hogy de hát ez nem is tartozik ehhez a világhoz, hanem ez egy másik világból jön ide be, és ez igazából örökkévaló és isteni. Tehát úgy kezd róla beszélni, mint hogy egy szubstancia lenne. Oké? Tehát ez egy ilyen nagyon nehezen értelmezhető dolog. Persze mindenféle értelmezései voltak ennek vagy ezeknek a helyeknek a késő antikvitásban is, az arab kommentátorok részéről is, és hát a középkorban is különböző értelmezések futottak. A legnagyobb hatást a középkori értelmezésekre Averroesnek a nagy dianima kommentárja gyakorolta. És ez is nagyon furcsa módon, nevezetesen úgy, hogy amikor lefordították ezt a szöveget, és elkezdték olvasni a nyugati világban, ez ugye a hatása igazából ennek a szövegnek az 1220-as években kezd megjelenni. Tehát amikor ezt elkezdik olvasni, ezt a szöveget, akkor egyáltalán nem úgy interpretálják az elején magát az Averroes szöveget, mint ahogy a későbbiekben magát az Averroes szöveget interpretálják. Ez egy írtó komplex helyzet, ami itt kialakul. Először úgy értik Averroest, hogy Averroes, és ezt nevezte el a szakirodalom első averroizmusnak, hogy Averroes a lélek képességeinek a tekinti cselekvő és a potenciális értelmet, és azt lehet mondani, hogy évtizedekig így olvassák az Averroes kommentárt, és az Averroes kommentáron keresztül az Arisztotelész szöveget is. Valamikor az 1250-es évek körül azonban néhány teológusnál megjelenik egy olyan álláspont, ami az Averroes féle Arisztotelész interpretációt már máshogyan értelmezi. Ekkortól kezdve úgy kezdik olvasni az Arisztotelész féle kommentárt, hogy az azt mondja, hogy az arisztotelészi álláspont a dianimában, az értelemmel kapcsolatban az, hogy az értelem az egy elkülönült szubstancia, egy immateriális, elkülönült szubstancia, ma már beszéltünk ilyenekről Aquinói Tamásnak a metafizikája kapcsán, és miután az immateriális, elkülönült szubstanciák azok nem sokszorozódnak meg, miután nincsen anyaguk, tehát nincsen belőlük sok individuum, ezért erről az elkülönült immateriális szubstanciáról azt kell mondanunk, hogy egyetlen az ember, az egész emberi fajban. Hogy egyetlen egy van belőle az egész emberi fajban. Tehát még egyszer, az Averroes féle Arisztotelész interpretáció, ahogyan az 1250-es évektől Averroest értették a nyugati világban, az úgy néz ki, hogy az arisztotelészi lélekfilozófia tartalmazza azt az állítást, hogy az értelem az egy elkülönült szubstancia, és következik belőle az az állítás, hogy egyetlen egy értelem van az egész emberi fajban. Egy kicsit leegyszerűsítve a dolgot, mert persze megkülönbözteti a Averroes is az intellectus agens és az intellectus possibilis, de mindegy, most ez nem kell ebbe belemennünk. Na most miért nem szerették ezt az interpretációt? Nem az, hogy nem szerették, hanem nagyon nem szerették. Az egyik teológus, a Bonaventura azt írja a szentencia kommentárjában erről az álláspontról, hogy ez a lehető legcsúfosabb eretnek álláspont. Ugye ez a középkori, ha ezt dekódoljuk, ezt a szöveget, akkor ugye ez azt jelenti, hogy ez egy abszolút tolerálhatatlan álláspont. Abszolút tolerálhatatlan álláspont. Vajon miért? Hát az első része az állításnak az nem tűnik tolerálhatatlannak. Mondtam is, hogy abban az időben, amikor Arisztotelésznek a lélekfilozófiáját elkezdik a nyugati világban olvasni, meg interpretálgatni, akkor és megjelenik az az álláspont, hogy a lélek az egy forma, akkor igazából ebben az időben ez egy furcsa álláspont, mert hogy mindenki azt gondolja, hogy a lélek az egy önálló, az emberi lélek az egy önálló szubstancia. Ugye? Tehát az, hogy az értelem az egy elkülönült szubstancia, az így önmagában annyira nem tűnik drámai állításnak, az éppenséggel azzal a platonizmussal, azzal az ilyen langyos, vulgár platonizmussal, ami a középkori filozófiát és teológiát jellemzi, azzal tökéletesen összeférni látszik. De mi a helyzet a második állítással? És egyáltalán hogy állíthat valaki olyat, hogy egyetlen értelem van az emberi fajban? Hát ez iszonyúan kontraintuitívnek tűnik, nem? Mi az, hogy az én értelmem az azonos nem csak az itt jelenlevőkével, hanem mindenki. Most hány milliárd ember van a Földön? 6 milliárd embernek az értelmével azonos. Hát hogy lehet ilyet állítani? Micsoda szöveg ez? Tulajdonképpen nagyon könnyű ilyet állítani, hogyha valaki Arisztotelésznek ezeket a nagyon furcsa megjegyzéseit interpretálja, amiket itt idéztem is. Tudnélik, ha Arisztotelész úgy gondolja, hogy az emberi értelem az kívülről jön be, és egy intelligencia, tehát a hold alatti világba, a hold fölötti külső világból jön be, és egy intelligencia, és úgy gondolja, hogy Arisztotelész szerint keletkező és pusztuló dolgok világában a numerikus sokszorozódásnak az alapja az anyag, akkor ebből már nagyon könnyen fog következni, hogy ez a valami, ez egyetlen az összes emberben. Tudnélik, ez egy immateriális szubstancia, és egy immateriális szubstanciának nincsen anyaga, ezért nem tud megsokszorozódni. Márpedig ahhoz, hogy a Szokratész értelme, meg Pláton értelme, meg Aquinoi Tamás értelme, meg Bonaventura értelme, az négy különböző értelem legyen, ahhoz ezeknek individuálisnak kell lenni, ezeknek az értelmeknek. Ugye ezeknek a núszoknak, ezeknek az intellektusoknak. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy az arisztotelészi filozófia alapelveit figyelembe véve, valamint azt figyelembe véve, hogy maga Arisztotelész miket ír, alapvetően a De Animában, de még egy-két más helyen is, ugye láttuk a De Generationet, Korrupciónál, vagy a degenerációnál animálium szöveget, bocsánat. Tehát alapvetően az arisztotelészi filozófia principiumait és ezeket a szövegeket alapul véve, ez egy lehetséges interpretációja Arisztotelésznek. Arisztotelész soha nem írja, hogy ez így van, de azt se írja, hogy ez nincs így. Oké, az interpretátorok azok megküzdenek, azoknak ott vannak a szövegek, jó esetben totál ellentmondásos szövegek, és ezekből kell valami konzisztens struktúrát kialakítani. Az interpretátorok azok jó indulatúak abban az értelemben, hogy nem azt szokták feltételezni, hogy aki írja a szöveget, az teljesen hülye volt, ezért össze-vissza ír mindenfélét, hanem éppen ellenkezőleg azt szokták feltételezni, hogy valamilyen konzisztens képe volt arról a dologról, amiről mondjuk írt szövegeket, csak esetleg ezt nem tudta megfelelőképpen kommunikálni. Vagy pedig valami másokból nem derül ez ki első ránézésre, hogy mi ez a konzisztens kép. Úgyhogy az interpretátornak az a feladata, hogy összerakja a puzzle-t. Oké? Okay. Na hát Averroes vagy összerakta, vagy nem. Ugye az, hogy azért ezt kétféleképpen olvassák, az eleve egy ilyen kuriózum. Ez baromi érdekes. Tehát itt már a kommentárnak a szuper kommentárjáról van szó. Amikor Averroé ezt elkezdik olvasni a 13. század elején, akkor valahogy értik azt, hogy mit mond Arisztotelészről, és akkor egyszer csak ugyanazt a szöveget elkezdik máshogyan érteni néhány évtizeddel később, és rájönnek, hogy Jézus Mária, itt a világ legeretnekebb álláspontjával találkozunk. Ugye? Egy teljesen tolerálhatatlan interpretáció van. De most miért tolerálhatatlan? Ezt már kérdeztem egyszer, most még egyszer ugyanoda-vissza. Miért tolerálhatatlan nekik, a teológusoknak ez az álláspont? Mi minden következik abból, hogy egyetlen értelem van az egész emberi fajban? Az, hogy kontraintuitív, az önmagában szerintem semmit sem számít. Toleráltak ők ennél sokkal kontraintuitívebb dolgokat is. Például olyat, hogy szüzek gyerekeket szülnek, meg ilyesmi. Tehát, hogy önmagában ez nem probléma. Nem az a baj vele, hogy kontraintuitív. Alapvetően onnan indul, hogyha egyetlen egy értelem van bennünk, akkor nincsenek individuális értelmi megfontolásaink. Úgy tűnik, hogy ebből ez következik. Ha nincsenek individuális értelmi megfontolásaink, akkor a döntéseink, amelyekről azt gondoljuk, hogy azoknak valamiféle értelme, ez persze egy optimista megközelítés, de mondjuk azt lehet gondolni, hogy legalábbis bizonyos döntéseinknek racionális megfontolások szolgálnak az alapjául, akkor azok nem a mi megfontolásaink lesznek, de ha nem a mi megfontolásaink alapján hozzuk a döntéseinket, akkor azok valójában nem is a mi döntéseink lesznek, sőt, azok valamilyen értelemben ebben az esetben nem is nevezhetők döntésnek, amennyiben a döntés implikálja a szabadság valamilyen fogalmát. Oké? Okay? Vagyis az következik ebből az elméletből, úgy tűnik, vagy úgy tűnt nagyon sokaknak ebben az időben, hogy kizárja a szabad akarat, a szabad akaratot. Tehát és tulajdonképpen a szabadon döntő személynek azt a fogalmát, ami a középkori gondolkodásban teljesen alapvető volt. És hogyha nincsen szabad akaratunk, és a döntéseinket nem mi hozzuk, akkor természetesen ezek a döntések nem is számíthatók be nekünk, de ha nem számíthatók be nekünk ezek a döntések, akkor mi van? Akkor nem lehet elszámoltatni minket. Tehát akkor nem lehet beszámítani az embernek a döntéseit, és akkor nincs szabadság. De akkor nincs se pokol, se mennyország, nincsen jutalom, és nincsen büntetés. A szabad akaratot azt mindig valami módon posztulálták. Tehát az világos volt, hogy az isteni mindentudással, meg az isteni mindenhatósággal, és az isteni kegyelemnek azzal a fogalmával, amit Ágoston használt, Szent Ágoston használt, nagyon nehezen egyeztethető össze az emberi szabadság, de mindenképpen megpróbáltak összeegyeztetni. Tehát nem használtak olyan predestináció fogalmat, ami kizárta volna az egyéni szabadságot. Ezt egyszerűen nem tehették meg, mert hogyha ezt megtették volna, akkor ha ilyen fogalmakkal dolgoztak volna, akkor nem nevezték volna ezt az elméletet a lehető legcsúfosabb eretnek álláspontnak, mert akkor nem zavarta volna őket az, hogy nincsenek a szabad döntéseink. De hát természetesen a valamilyen értelemben, ha lehet ilyen nagyot mondani, akkor az egész középkori világképnek a középpontjában állt az a gondolat, hogy az ember szabad. Mert az emberi szabadság nélkül nincsen moralitás. És ezt nem ilyen magasztos értelemben mondtam, meg nem ilyen nem politikai értelemben vett szabadságként beszélek szabadságról, hanem kifejezetten filozófiai értelemben. Most nagyon úgy tűnt a szuper kommentárok felől nézve, így az 1250-es évektől kezdve, hogy ez egy olyan elmélet, ami nagyon komolyan kikezdi ezt az alapvető meggyőződést, hogy az ember az szabad. Ez tulajdonképpen egy vallási dogmának tekinthető ebben a kontextusban. És ezt alapvetően kikezdi. És ezért nagyon nem szerették. De hát persze erre mondhatnánk azt, hogy, so what? És akkor mi van? Hogy valaki előad egy ilyen elméletet. Hát ettől még nem omlik össze a világ. Ez nem is teljesen így. Ez azért nincs teljesen így, mert a középkor számára az egyetlen, vagy a középkori filozófia és teológia számára az egyetlen komolyan vehető elmélet az emberi lélekről, az emberi lélek miben létéről, az az arisztotelészi lélekfilozófia volt. Ez nem teljesen igaz, amit mondtam, mert persze mondom, azok a, persze ismerték az egyházatyáknak az ide vonatkozó szövegeit, stb. De mégis ez egy tudományos elmélet volt. Ezt tanították az egyetemeken. Tehát nem volt teljesen mindegy nekik, hogy hogyan interpretálják ezt az elméletet. És ugye az elméletnek ez az interpretációja, ez olyan nyilvánvaló módon szemben állt a katolikus tanításnak az alapjaival, nem egyszerűen csak valamilyen katolikus dogmával a sok-sok-sok száz közül, hanem egy teljesen alapvető tézissel, tudnék az emberi filozófiai vagy metafizikai értelemben vett szabadságnak a tézisével, vagy azzal a meggyőződéssel, hogy az ember szabad, ezért a cselekedetei beszámíthatóak neki, tehát felelősséggel tartozik azért, amit csinál. Ezzel olyan nyilvánvaló elmondásban állt, hogy ezt egész egyszerűen nem azt gondolták, hogy ezt nem lehet tűrni. Ezért már az 50-es években is, meg később is, mindenféle teológiai szövegekben, meg azon kívül önálló szövegekben is elkezdtek vitatkozni ezzel az averroészi doktrínával. Igazából, illetve egészen pontosan Arisztotelésznek az ilyen fajta interpretációjával, és többen többféleképpen megpróbálták megmutatni, hogy Arisztotelészt valójában nem is így kell érteni, illetve mások meg azt mondták, hogy hát lehet, hogy így kell érteni Arisztotelészt, de akkor meg Arisztotelész teljesen rossz dolgokat ír. Most ebben a kontextusban jelent meg Aquinoi Tamásnak a De Unitate Intellectus, az értelem egysége című vitairata, ami valamikor az 1260-as évek végén, vagy 1270-ben keletkezett Párizsban. És hát ez a szöveg, ez sok tekintetben eltér azoktól az Averroésznek az Arisztotelész interpretációját bíráló egyéb szövegektől, amelyek ebben az időben napvilágot láttak. Ugyanis Tamás itt nem egyszerűen Averroésznek a téves interpretációjával vitatkozik, ezt is teszi, mint ahogyan több kortársa is szintén ezt teszi, hanem olyan kortárs filozófusokkal is vitatkozik, akiket nem nevez névem, de akikről azt írják, hogy ők az averroisták, akikről azt gondolja, hogy tudatosan és konzekvens módon képviselik az averroész féle interpretációt Párizsi Egyetemen. Tehát, hogy ez a fajta interpretáció megjelenik az egyetemi oktatásban, és vannak emberek, akik ennek a hívei. Ugye az 1260-70-es évek egyetemi kontextusában ez egy nagyon súlyos dolog, mert hogy ilyen borzalmas eretnek tévedéseket az oktatásban tudatosan és kitartóan képviselni, az eretnekség a középkorban. Az eretnekség az meg a főben járó bűn. Az eretnekekről maga Aquinoi Tamás is azt írja a Summa Teológiában, hogy azokat ki kell írtani. Ugye meg kell próbálni őket meggyőzni, de hogyha ez nem megy, akkor ki kell taszítani őket a közösségből, és hát ez azt jelenti, hogy át kell adni a világi hatóság. Az egyház ugye az nem fogja őket halálra ítélni, átadja a világi hatóságoknak, azok majd elítélik és kivégzik őket, hát ugye az eretnekeket azokkal nem szoktak a kesztyűs kézzel bánni általában a középkorban. Tehát a eretneknek lenni az nagyon csúnya dolog, az a közösségből való kiközösítést vonja maga után, és hát az adott társadalmi kontextusban pedig abszolút életveszélyes dolog. Tehát Aquinói Tamás ugyan nem megy idáig persze ebben az írásban, és ez egy filozófiai vitaírat, de mégis azt írja, hogy vannak kortárs averroisták, ezek tudják, hogy Averroész mit ír, és tisztában van vele, hogy ennek, vannak vele, hogy ennek milyen konzekvenciái vannak, és mégis ezt az álláspontot képviselik. A legfontosabb olyan kortárs filozófus, akit az Aquinói Tamás féle írás célpontjaként szoktak azonosítani, az Brabanti Zígerusz, akiről már beszéltünk itt a korábbiakban. Ebben most nem megyek bele, hogy ez mennyire korrekt ez ez a dolog, de hát lehet, hogy az. És hát az is valószínű, hogyha voltak olyanok, akik tényleg olyan tudatosan képviselték az averroista álláspontot a lélekfilozófiában, ahogyan ezt Aquinói Tamás írja ebben a szövegben, akkor valószínűleg azok többen is lehettek. Egész egyszerűen azért, mert az Averroész féle interpretáció volt a legfontosabb interpretáció, amit ebben az időben egyáltalán ismertek az Arisztotelész féle szöveggel kapcsolatban. És hát az egyetemi oktatóknak az volt a dolga, hogy az adott szövegeket ugye olvassák, felolvassák, erről beszéltem a korábbiakban, mindenféle lehetséges interpretációt az adott szövegekkel kapcsolatban felsoroljanak, meg megnézzenek, és akkor valamilyen módon eldöntsék, hogy melyik interpretáció megfelelő az adott kontextusban. Tehát ez egyáltalán nem volt csoda, hogy az Averroész féle kommentárt olvasták, és hogy az Averroész féle kommentárral foglalkoztak ebben az időben. Na most Tamás stratégiája ebben az írásban nagyon érdekes. Egyrészt azt próbálja megmutatni, hogy az emberi lélek az a testnek a szubstanciális formája Arisztotelész szerint, és azokat a szövegeket, amelyek nem illenek bele ebbe a képbe, azokat megpróbálja úgy értelmezni, hogy konzisztensek legyenek ezzel a képpel. Tehát az ember Aquinói Tamásnál az egy olyan élőlény, amelyik egy darab szubstanciális formából tudnilik, a gondolkodó lélekből és a testből áll, olyan értelemben, ahogyan ezt Arisztotelész is írja, tehát egy ilyen funkcionális egységet alkotnak. Ha különválik a lélek a testtől, akkor az a test az már nem az a test többé, csak eltérő értelemben mondja. Ugye a teológusoknak zárójában ez nem tetszett, mert azt gondolták, hogy akkor az, amikor megölik Jézust, és különválik a lelke a testétől, és utána a testét beteszik a sírba, ahova tették, akkor az nem Jézus teste, ez szerint, ami nyilvánvalóan ellentmond az evangéliumoknak. Tehát a zárójel bezárva, ezt az elméletet nagyon nem szerették, de Tamás mégis emellett érvel, hogy a lélek az a testnek a szubstanciális formája, és hogy ez Arisztotelész álláspontja, ez egy konzisztens álláspont, és korrekt interpretációja a következésképpen Arisztotelésznek. És ennek kapcsán pedig amellett érvel, hogy az értelem a lélek képessége, és természetesen amellett érvel, hogy minden egyes embernek individuális lelke van. Tehát, hogy az értelem egységének a tézise az nem tartható fönn. És az érvelés során nagyon érdekes stratégiát követ. Azt próbálja megmutatni, hogy ez az interpretáció, amit ő ad Arisztotelésznek, ez volt a mainstream interpretáció attól kezdve, hogy Arisztotelész de-animáját az antikvitásban és a középkorban elkezdték kommentálni és értelmezni. Tehát a mainstream interpretáció az tökéletesen megegyezik az övével. Egyetlen egy olyan figura van, aki eltér ettől a fővonaltól, fősodortól, az kicsoda? Averroész. Tehát az Averroész féle Arisztotelész interpretációt, ezt megpróbálja leválasztani tulajdonképpen a hagyományról. Ez miért fontos neki? Azért, mert hogyha ez a hagyomány része, az Averroész féle interpretáció, akkor sokkal nagyobb súlya van, mint hogyha nem része a hagyománynak. Tehát ő azt írja, hogy Averroész az arisztotelészi filozófiának az eltorzítója, és ő az eltorzítója, nem más. Ez abszolút nem korrekt, amit Tamás mond. mert hogy a hagyomány egy része a hasonlóan értelmezte az Arisztotelész szövegeket, mint Averroész, vagy mint az az értelmezés, amit Averroésznek a szuperkommentátorok betudnak már 1250 után. De Tamást ez különösebben nem érdekli, megpróbálja megmutatni, hogy ez a hagyomány, ez konzisztens. Ez azért fontos neki, mert a hagyományon alapuló érvelés az azért valamilyen súllyal, elég nagy súllyal jelen volt a középkori gondolkodásban. Tehát azt látjuk, meg tudjuk is, a mindenféle középkori szövegeket, hogyha olvasunk, akkor látjuk, hogy autoritatív módon érvelnek. Tehát, hogy időnként azt mondják, hogy egy adott álláspont mellett még az is érv, hogy XY ezt és ezt írta itt és itt. Miközben ugye önmagában az, hogy valaki valamit írt, az nem kéne, hogy bármit is számítson. És a kortárs averroistákat, akiket ő averroistának nevez, őket pedig kizárólag averroisszel kapcsolja össze. Tehát azt mondja, hogy ennek nincsen hagyománya ennek a dolognak. És ilyen módon próbálja kvázi elkülöníteni ezt a társaságot az egész arisztotelianus hagyománytól, és ha tetszik, ilyen módon próbálja egy kicsit tisztára mosni Arisztotelészt. Ugye Aquinói Tamás nagyon arisztotelianus szerző volt, és nagyon-nagyon odáig volt Arisztotelésztől, tehát szerelmes szavai vannak helyenként Arisztotelésszel kapcsolatban. Nagyon sokat számított neki, hogy Arisztotelészről a teológusok körében milyen kép alakul ki. A teológusok azok mindig gyanakvással nézték Arisztotelészt. Látták, hogy Arisztotelészben egy csomó minden van, ami nem egyeztethető össze az ortodox tanításokkal. Úgyhogy mindenféle problémájuk volt Arisztotelésszel, és ugye ha elterjed a teológusok körében az a nézet, hogy Arisztotelész lélekfilozófiája egy ennyire borzalmas állítást implikál, mint az értelem egységének a tézise, akkor ezzel tulajdonképpen Arisztotelész el van ásva. Tehát nagyon vehemensen és nagyon szenvedélyesen érvel amellett ebben a szövegben Aquinói Tamás, hogy ez az egész, ez egyáltalán nem kell, ez az egész ez semmi köze Arisztotelésznek, nem lehet ezt rákenni Arisztotelészre, még csak az arisztotelianus tradícióra sem lehet rákenni ezt az interpretációt, kizárólag egyetlen szerzőre, Averroészre. Oké? Okay? Hát az érveknek a Tamásféle érveknek a tartalmi részében már nagyon nem fog belemenni, mert arra nincsen idő. Mindenesetre az elmélete az világos, és egyébként a Tamásféle elmélet az önmagában olyan, hogy persze nagyon sok vitát váltott ki a későbbiekben. Ez egy radikálisan arisztoteliánus lélekfilozófia. A handoutnak a harmadik oldalán, a D pontban a néhány fontos tézise meg is található Aquinói Tamásnak az emberi lélekkel kapcsolatban. Ugye ezt már említettem, hogy a lélek a test szubstanciális formája, és hogy az értelem a lélek képessége, és ezen kívül még azt is állítja, hogy unikális forma gondolkodó lélek az emberben, ami azt jelenti, hogy ez a lélek egyszerű, nincsenek lényegileg különböző részei, vannak különböző képességei, meg ha tetszik, metaforikusan azt is lehet mondani, hogy vannak különböző részei, tehát Tamás használja ezeket a kifejezéseket, de ezek nem különböznek lényegileg egymástól. Aztán a másik fontos állítása, hogy egyedüli, nem létezik a testnek egyéb szubstanciális formája. Ez ugye a nem platonikus voltával függ össze ennek az elméletnek. Ha több szubstanciális forma létezne egy adott létezőben, akkor az szétesne tulajdonképpen különböző dolgokra. Oké? Okay? Tehát ha a testnek is lenne szubstanciális formája, meg a lélek is nek is lenne, ha tetszik, szubstanciális formája, bár ez nem tudom, hogy lenne, de mindegy, de mondjuk, ha lenne, akkor ez két különböző dolog lenne, és akkor ott lennénk, ahol a platonizmus van, vagy ez a vulgár platonizmus, amit a középkorban használnak, akkor hirtelen ketté esne az emberi lény, és Tamás szerint nem eshet ketté, tehát egy ilyen lényegi egység jellemzi az embert. És hát a harmadik állítás ezzel kapcsolatban, hogy közvetlenül és lényegileg kapcsolódik össze a lélek a testtel. Tehát nincsenek közvetítők. Közvetlenül és lényegileg. Ez megint csak a nem platonikus a volttával kapcsolódik össze az elméletnek. Ugye a probléma egy ilyen elmélet esetében természetesen, és erre utaltam is már a korábbiakban, a lélek halhatatlansága. Tamás a pozitíve nem érvel amellett, hogy a lélek halhatatlan, nem is kell neki egyébként, tehát ha egyszerűen csak azt mondja, hogy ez egy hittétel, és ezért el kell fogadni, akkor sincsen semmi, szoktak ilyeneket mondani a középkorban. Ő nem a lélek halhatatlansága mellett érvel, hanem amellett érvel, hogy a lélek halhatatlansága nem lehetetlen. Ugye, hogyha véletlenül az következnék ebből az elméletből, hogy fizikailag nem lehetséges az, hogy halhatatlan legyen a lélek, akkor az egy súlyosabb helyzet, mint hogyha meg tudja mutatni, hogy éppenséggel lehetséges a lélek halhatatlansága, csak nem tudom bebizonyítani, akkor az nem annyira vészes álláspont. Ugye azt írja az értelmegységében, hogy az a forma, amely valamelyik képessége vagy ereje folytán az anyagával való összekapcsolódás nélkül is működik, maga bír léttel, és nem pusztán az összetett dolog léte által van, miként más formák, hanem inkább az ő léte által van az összetett dolog. Így hát, miután elpusztult az összetett dolog, az a forma, amely az összetett dolog léte által van, elpusztul, ám nem szükségszerű, hogy az a forma is elpusztuljon az összetett dolog pusztulásával, amelynek léte által az összetett dolog van. Hát ennyi van a lélek halhatatlanságáról. Ugye ez egész azon alapul, hogy a gondolkodó léleknek van egy olyan képessége, tudnék az értelem, amire itt Aquinoi Tamás utal, ami működik az anyaggal való összekapcsolódás nélkül is. Az értelem az nem materiális képesség, mondja Tamás. Anélkül is képes működni, hogy összekapcsolódnék az anyaggal. Ez egy vitatható állítás persze, de mindegy, Tamás ezt mondja. És ha egyszer van egy ilyen képessége annak a formának, ami az emberi lélek, akkor ez a forma, ez máshogyan viselkedik, mint a léleknek az egyéb változatai, azok a lelkek, amelyekben nincsen ilyen képesség. Nincsen olyan képesség, amely az anyaggal való összekapcsolódás nélkül is működik.
Elhangzott Aquinoi Szent Tamás metafizikája. Borbé Gábor előadását közvetítettük az ELTE bölcsészkaráról. A felvétel 2014. december 3-án készült. A felvételt szerkesztette Iváncsics Bernát.